Akkor a mostani befejező tizedik előadásunkon ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatóink, az apostolok cselekedeteiről írott könyv utolsó fejezeteig jutottunk el. A mai alkalommal a 28. fejezettel bezárjuk az ismertetést. Ennyire jutott időnk ebben a néhány előadásban. Pál apostol első római útját fogjuk nyomon követni. Az első római fogsághoz vezető utat, ugye említettem önöknek az elmúlt előadáson, hogy Pál apostolnak egy igen tanulságos tévesztése és hibája vezetett ahhoz, hogy a kereszténység legnagyobb apostola időszámításunk szerint 58-tól 67-ig az élete utolsó 9 évét fogságban töltötte. Ez a fogság először ugye egy jeruzsálemi fogság volt, utána cezáreai fogság, itt 2 évig tartózkodott az apostol. Itt mondta ki az apostolok cselekedetei 25. fejezet 11. versében megörökített híres kijelentését, hogy a császára appellál, mert hogyha nem a császára hivatkozott volna, fellebbezett volna hozzá, akkor visszavezették volna Jeruzsálembe, és itt a biztos halál várt volna rá. Ez a császára való appellálás viszont azzal járt, hogy Pált katonák kezébe adták, és méltó kísérettel Rómába vitték. A térképünkön kék színnel látjuk ezt az utolsó útját, Pálnak eddig 3 útját követtük végig. Ez az út tehát Cezáreából indult ki, Szidona másik kikötőhelyét Föníciában, aztán Ciprus megkerülésével még a mai Törökország déli partjainál is időztek. Aztán elindultak, és Kréta megkerülésével nekivágtak egy kockázatos útnak, mert kellemes déli szél érkezett, ám de az időjárás hirtelen megváltozott, és egy észak-keleti széljárás vette a kezdetét, és azért is jelzik ezt általában nem csak ezen a térképen, más térképeken ilyen cikcakos úttal, tehát egy nagyon viszontagságos tengeri út volt, amely hajótöréssel végződött, és végül is Málta vagy Melita szigetén történt meg ez a sajnálatos esemény. Itt szálltak partra ezek a, mint ahogy a Biblia beszámolója szerint 276-an voltak a hajón. Végigkövetjük majd ezt az utat, csak úgy, mint a máltai eseményeket. Majd itt ugye az olasz Csizma és Szicília közötti szoroson áthajózva Puteoli felé vették az útjukat, tehát Nápoly kikötője, majd utána Rómába érkezett Pál apostol. Itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv befejeződik, tehát az első római fogsággal. Ebbe éppen hogy csak bele fogunk pillantani, majd utána az eseményeket már csak rekonstruálni tudjuk. Tehát először Pál apostol az első római fogságából kiszabadult. Nem tudjuk egész pontosan, hogy a fogságból való kiszabadulás, illetve nem is kiszabadulás volt ez hanem egy kényszer pihenő, egy időleges szabadlábra helyezés. Nem tudjuk pontosan, hogy mely területeket keresett fel. Keleti-nyugati területek egyaránt szóba jöhetnek, például, hogy Pál apostol járt Hispániában, ugye a mai Spanyolországban, ezt erre az időszakra valószínűsíthetjük. Majd utána Pál újra visszakerül Rómába, az úgynevezett második római fogságába, és 67-ben időszámításunk szerint Néró császársága idején fejezik le, tehát hal mártír halált. Ennyit a történelmi helyszínről és az időpontokról. Hát először is azzal kezdeném ugye a mai előadásunkat, hogy Pál a maga hibájából jutott ebbe a fogságba. Isten azonban rögtön megvigasztalta. Ez a megvigasztalás a 23. fejezet 11. versében olvasható Pál letartóztatása és fogságba vetése után a következőt jegyzi le Lukás, tehát apostolok cselekedetei 23. fejezet 11. verse szerint. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Csodálatos, egyszerűségű, rövidségű, de mély értelmű bíztatás volt ez. Isten nem hagyta magára Pált, miként senki embert nem hagy az Isten magára, aki akár a saját hibájából kerül valami nehéz, valami szívszorító helyzetbe. A múlt előadáson nem említettem, de ehhez a jelenséghez még az is hozzátartozik, hogy Isten mindenféle eszközzel meg akarta hiúsítani Pálnak ezt a hibás döntését. Ugye a harmadik missziós útjáról siet vissza Pál Jeruzsálembe, és szeretne testvéri egyetértésben dolgozni a jeruzsálemi vezetőkkel, keresztény vezetőkkel, ez nagyon dicsérendő és szép dolog volt, de hogy mindenáron egységre jutni emberekkel, akár még hittestvéreinkkel is, akik valamiben nem látnak világosan, és nem követik teljesen az Isten útját, ez több, mint kockázatos. Ezt Pál nem engedhette volna meg magának. Tehát még egyszer mondom, akár a hittestvéreinkkel is egységre jutni valamiben, amiben ők nem követik teljesen az Isten útját. Ugye itt azt kérték a keresztény vezetők, hogy Pál apostol, hogy kifogja a szelet a vitorlából, ugye őt azzal vádolták, hogy a zsidók ellensége, meg az ószövetségi törvény Mózes ellensége, tehát hogy ezt a rágalmazásnak elejét vegye, ezért négy fiatalembert a nazíreusi fogadalmában segítsen és hozzon áldozatot értük, fizesse ki a szertartásért járó összeget, menjen be velük a jeruzsálemi templom területére, és Pál engedett a keresztény vezető kérésének, ennek nem szabadott volna engedni, semmi köze nem volt már, maga Pál fejtette ki, hogy az ószövetségi ceremóniás rendszer és ehhez tartozó levitikus, papi, nazíreusi áldozatok, ezek érvényüket veszítették Jézus halálával. Pál csak egy kicsit engedett a keresztény vezetőknek a békességért, az evangélium terjedéséért, hogy a saját hittestvéreivel egyetértésben élhessen, hogy az evangélium terjedjen pogányok és zsidók között, de mégis ilyen engedményre Isten nem hatalmaz fel senkit sem. A békességért való engedményeket nagyon vigyázva kell megtenni. Ott vannak biztos határok, kell alkalmazkodni, el kell menni emberekkel bizonyos határig, ott egy bizonyos határnál meg kell állni, és ennek a határnak az átlépése végzetes. Hogy említettem, Isten már meg akarta ezt a döntő lépést azzal is hiúsítani, hogy például Pál apostol útjába már Cezáreában egy prófétát rendelt. Nagyon érdekes ezt a történetet elolvasni még a fogságba, tehát a fogságba vettetése előtt, ezt az Agábuszról szóló történetet itt az apostolok cselekedeteiben. Ugye Pál apostol, hogy megy haza a missziós útjáról, és ugye kiköt egyik helyről a másikon, és utána megy Jeruzsálembe, az egyik utolsó kikötő helyén, hogy egy keresztény gyülekezetbe tér, jön ez az Agábusz nevű próféta, leoldja Pálnak az övét, és Pál övével megkötözi a kezét és a lábát, és azt mondja ott a keresztény közösségben, hogy így fogják Pált is megkötözni Jeruzsálemben, és hogy ezért ne menjen Jeruzsálembe. Tehát, hogy szemléletesen Pál előtt is, meg a többiek előtt is, hogy úgymond ez a próféta lejátszotta a bekövetkezendő esemény, ezzel akart még inkább nyomatékot adni annak, hogy ne menjen Pál Jeruzsálembe, ne próbáljon egyezkedni a vezetőkkel, ne próbáljon engedményeket tenni, tegye a feladatát, amit az Isten rábízott, ne tegye meg ezt az utat. Pál akkor leveszi az övét, és akkor odáll a közösség elé, és azt mondja nekik, hogy én nem csak megkötöztetni vagyok képes Krisztus ügyéért, hanem akár meghalni is. Felülbírálja Pál Agabuszt, és azt a keresztény közösséget is, nem volt neki igaza. Elragadta egy kicsit a hév, senki nem vont a kétségbe, hogy Pál az életét is kész odaadni Krisztusért és az evangélium ügyéért. Pál itt egy kicsit már lehet látni, hogy belelovalja magát ebbe a tervébe, és amikor az egész keresztény közösség Agabusz nyomán szinte rimánkodva kéri, hogy mégsem menjen el, nem lesz jó vége, akkor Pál vigasztalja őket, és útnak indul, nem tántorítható el a céljától, és aztán az események már rohamos gyorsasággal követik egymást. Ugye ezt az elmúlt előadáson némileg részleteztem, hogy Pált hogyan akarják megölni, kétszer is megölni, hogyan tartóztatják le, a rómaiak védelme alá hogyan kerül, és hogyan kezdődnek el a kihallgatásai, amelyekben Pál bizonyságot tehetett Líziász előtt, római katona, aki őt hát először letartóztatja, illetve védelem alá helyezi, Félix helytartó, Festus, Agrippa király előtt. Egy kicsit még ebben az előadásban szeretnék visszatérni, például, hogy Pál noha belesodródik az eseményekbe, és bizony hibát hibára is elkövet, például a főpap előtti viselkedéssel nem tökéletes. Aztán, amikor látja, hogy az életére törnek, meg akarja osztani a farizeusokat és sadduceusokat, könnyű őket megosztani, mert két olyan felekezet, amelyik egész más tanítást hirdetett például a feltámadás örök élet kérdésében. Szóval Pálnál lehet látni, hogy kapkod, emberi eszközökhöz nyúl. Ez különben nem is csodálni való dolog, mert egy rossz döntésünk után, hát mindenki nézzen a maga életébe, egy rossz döntés után, hogy jönnek a következmények, az ember úgy érzi magát, mintha belehurkolódott volna valami csapdába, és akkor az ember a legkevésbé higgadt és megfontolt, hanem elkezd az ember emberi módon kapálózni és kiszabadulni ebből a helyzetből, ez nem sikerül. De aztán Pál visszanyeri, hogy úgy mondjam, a lélek jelenlétét, és amivel Isten vigasztalja, hogy bízzál, Pál, mert amiképpen bizonságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonságot tenned. Ez nem csak Rómára vonatkozik, hanem már tulajdonképpen a kihallgatásainak a sorozatára is. Az egyik legnagyobb kihallgatása egy király előtt történik, ez a bizonyos Festus helytartó, aki Félix helyébe lép. Ugye azért, Félix azért tartja Pált Cezáreában, mert egyrészt pénzt akar Páltól kicsiholni, tehát a korrupció ismeretes jelensége, majd pénzért szabadon engedlek. Másrészt pedig hát a zsidóknak is akar kedvezni, mert hát a zsidók persze feneketlen gyűlölettel az életére törnek Pálnak. Tehát ezért két évig itt rostokol Pál ebben a tengeri kikötővárosban. De amikor helytartó váltás jön és Festus lép hivatalba, akkor ő neki, a Pált, aki a császárra appellált, nyilván úgy kell a császárhoz küldenie, hogy néhány soros írást is mellékel, hogy milyen ügyezés, hogy miért is kérte Pál a felülvizsgálatát a dolgának. És ezért Festus elhatározza, hogy éppen az oda kiránduló Agrippa királynak és feleségének, Berenikének elővezetteti Pált, és Pál itt az egyik legszebb beszédét mondja el, ugye a 26. fejezetben olvasható csodálatos beszéd, de én csak a végét szeretném felolvasni, mert Pál beszédei közül már sokat megismertünk. Itt most Pálnak egy nagyon, nagyon józan, nagyon higgadt, nagyon példamutató magamentését, illetve az események megfordítását szeretném most itt mindenkinek a figyelmébe ajánlani. A 26. fejezet 24. versétől olvasom, amikor Festus, mint egy Pál beszámolója után előáll, és azt mondja, mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ugye ez a római hivatalnok, illetve katona bizonyára hát művelt ember volt, és civilizált világból jött, de hogy végighallgatta Pálnak a beszámolóját a megtéréséről, a hitéről, az egész küldetéséről, hát az budjant ki a szájából, amit hát a mai világban is nagyon sokszor hallunk, hogy ha mondjuk tényleg valaki az igazi kereszténység útját akarja követni, rögtön lebolondozzák és őrültezik, hogy ugye bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Figyeljük meg, hogy Pál erre mivel válaszol. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Nagyon példamutató ez a higgadság, ez a nyugalom. Pál nagy lelkesedéssel ad bizonyságot az életéről és a hitéről, és amikor ehhez a lelkesültséghez képest egy ilyen durva minősítéssel találkozik, akkor Pál megőrizve a lélek jelenlétét, és egyben meg is fordítva a beszédnek a fonalát, egyből kézbe veszi a kezdeményezést, és először nagyon egyszerűen elhárítja, hogy nem vagyok bolond. Egyébként ezt a tanítását, hogy ki bolond és ki nem bolond, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, az első korintusi levél első fejezet 20. versétől fejtegeti Pál. Ezt érdemes elolvasni, talán én is egy részletet önöknek felolvasnék, mert itt tényleg az a kérdés, amit sokszor így mond ki az egyszerű ember, hogy vagy én vagyok bolond, vagy a világ bolond. Ez valóban így van, hogy olyan hatalmas értékkülönbség van emberi magatartás és emberi magatartás között, hogy ez sokszor eszünkbe juthat. És Pál ezt a tanítását, hogy ki bolond és ki nem bolond, ugyanezekkel a szavakkal a következőképpen fejtegeti 1 Korintus 1.20-tól. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világnak vitázója? Nem de nem bolondságá tette Isten a világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ az ő a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettek, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak az elhívottaknak, mind zsidóknak, mind görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Tehát bátran használja ezt a súlyos és megbélyegző kifejezést, még Istennel kapcsolatban is Pál. Sokan azt mondják, hogy a hívő emberek, a hívő keresztények bolondok, mondják például a görögök róluk, és Pál még hozzáteszi, azt mondja, hogy igen, hát az Istent is bolondnak tarthatják, de az Isten bolondsága az a valódi bölcsesség, és a világ bolond, nem az Isten a bolond. Teljesen más az értékszemlélet és a gondolkodás, de az Istennek bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Istennek erőtelensége erősebb az embereknél. Tehát, hogy úgy mondjam, Pált ezt nem érte váratlanul Festusnak a fellépés, hogy bolond vagy te, Pál, hanem ezt elhárítja, hogy nem vagyok bolond, nemes Festus, és nagyon szép a válaszának másik része is, hogy hanem igaz és józan beszéleket szólok. Itt is felhívnám a kedves hallgatók figyelmét erre a két jelzőre. Az igazi kereszténység, meg az igazi keresztény igehirdetés mindig ezen a két jelzőn alapul, de mind a kettőn. Nem csak azt kell mondani, hogy igazságot mond a keresztény, vagy az igazi kereszténység, de józanul is hirdeti azt az igazságot. Találkozunk olyan keresztény közösségekkel és olyan keresztény emberekkel is, hogy igazságot mondanak, sőt, nagyon is kedvelik a jól kihegyezett igazságokat, de nem józanul hirdetik az igazságot. Például bizonyos emberek, akik nincsenek felkészülve még bizonyos nehéz kérdéseknek a meghallására, azoknak kiélezett kérdéseket elmondani, vagy mélyebb igazságokat képviselni, ez a józanság nagy hiányára val. A kereszténység az nem fundamentalizmus, amin ezen azt értem, hogy a keresztény nem azt akarja, hogy mindenki úgy gondolkozzék, hogy én gondolkozom. Ez gyakori hiba sok keresztény embernél, főleg megtért embereknél, akik el akarják mondani a maguk tapasztalatait és a maguk megvilágosodását, és ez nagyon hiteles, őszinte, helyes is lehet, de a mód, a módszer, a stílus már nem az, mert az igazi kereszténység az nem csak az igazság hirdetésében látszik meg, hanem abban is, hogy tudja, hogy kinek mit kell abból az igazságból hirdetni. Tehát itt kap nagy szerepet a józanság. Ugye a kereszténység lényege a szeretet, és az igazságnak mindig szeretettel kell párosulnia. Tulajdonképpen ennek egy másik neve, hogy józanság. Tehát mindig tudjuk azt, hogy milyen az a, hogy mondja a bölcs Salamon, az a helyén mondott ige. Az a helyén mondott problémaföltárás. Nem lehet az emberekre rázódítani egyszerre sok dolgot, vagy nem lehet olyan dolgokról beszélni, amire nincsenek előkészülve. Ezt maga Jézus is mondta, hogy sok mondani valója van neki, de hát még ha el nem hordozhatják, majd eljön a Szentlélek és megvilágosítja az embereket. És nagyon szép Pálnak ebben a kiélezett helyzetben ez a hajszál pontos válasz, hogy igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, mármint Agrippa, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. Ez is valami csodálatos stílus, hogy azt mondja Pál, hogy én azért beszélek bátran ezekről a kérdésekről, Istenről, Krisztusról, a hit kérdéseiről, mert ezek nem ismeretlen dolgok. Ugye ezek nem zugolyában történt esetek. Amikor mi a Bibliáról vagy a hitről beszélünk, ezt azért tehetjük teljes természetességgel, mert meggyőződésünk, hogy mindenki, aki csak egy kicsit odafigyel, a maga problémáira kap választ. Ezek nem embertől idegen dolgok. Ageus próféta könyve 2. fejezetében van egy ilyen nagyon szép messiási profécia. Mielőtt Jézus eljött volna, körülbelül 501 néhány évvel Ageus próféta így jövendőlt felőle, hogy majd eljön a Jeruzsálemi templomba, ebbe a 2. templomba az a messiás, akit a népek óhajtanak. Csak ezt a kifejezést hadd mondjam, hogy akit a népek óhajtanak. Meggyőződésem az, hogy minden ember lelke mélyén a megváltásra, a megjobbulásra vágyakozik. Minden ember kimondva, kimondatlanul Krisztusra vágyakozik. Ugye a megváltásra és a megváltóra. A népek óhajtják ezt. Egy más kérdés, hogy az emberek sok butaságot össze-vissza pecsegnek, beszélnek, a napi dolgok nem erről szólnak látszólag, de minden nap, minden zsákból mindenször kibújik. Mert mi nekünk embereknek mire van leginkább szükségünk, mi az, amit mi nagyon kívánunk és óhajtunk, hogy hogy élhetünk emberhez méltó életet, vagyis boldog életet, vagyis igaz életet. És ezért nyugodtan elmondhatjuk, hogy bátorságosan lehet ezekről a kérdésekről szólni, mert ezek nem ismeretlenek senki ember előtt, és nem zugolyában lett dolgok ezek. A Biblia ellenőrizhető, a történelmet, ahogy kiteríti a Biblia is, magyarázza, ellenőrizhető. Szóval nem zugolyában, nem sötétben történt dolgok ezek. Szóval én is vallom Ady Endre az Isten Baján című versének híres sorával, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján, mindig néki harangozunk. A következő sort már nem vallom, hogy sjaj, én ott ülök a baján. Nem a balján kellene, hanem a jobbján kellene ülni, de az előző három sort vallom, és Adi nagyon mélyen ragadta meg, hogy Isten van valamiképp minden gondolatnak alján. Taggeus is mondta, hogy minden nép óhajtja, minden ember kíváncsi arra, hogy ki az Isten és mit mond az Isten, és mindig neki harangozunk. Szóval az ember nem tudja ezt elpalástolni. Mi nekünk embereknek a boldogság, az igazságosság, amire az Isten megteremtett bennünket a saját képére és hasonlatossággal, az olyan, mint a levegő. Ha valaki azt mondja, hogy ő be akarja állítani a világrekordot, és nem fog levegőt venni ennyi és ennyi ideig, az meg fog fulladni, nyilván az az életével játszik. Aki azt mondja, hogy ő nem akar boldog lenni, ő nem akar igazságosan élni, hanem ő, mit tudom én, egy bizonyos ideig akarja eljátszani a maga szerepét vakmerően és törvénytelenül, az ugyanaz, mint hogyha valaki nem akarna levegőt venni. Tehát ez, Pál egy pogány ember előtt, egy katona előtt, sőt, hát főemberek előtt ilyen nyilvánvalóan válaszolt, sőt, figyeljük meg, hogy még meg is szólítja Agrippa királyt. Azt mondja, hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Még válaszol is helyette. Valaki azt mondja, micsoda arcátlanság ez. Hát most őt hallgatják, és ő megszólítja hogy Agrippa királyt, hogy hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Hát ezért ez egy bátorság, egy lelki-szellemi bátorság. De mondom, ennek van jogalapja, ennek van valóság alapja, mert ahogy például Agrippa válaszol is erre, ugye a Bibliának egy híres helye, hogy erre Agrippa mit válaszol, Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Ugye a meghökkent csodálkozás, hogy őt kérdezi egy rab, egy évek óta letartóztatott ember, hogy hiszel-e a prófétáknak, és még meg is válaszol helyébb, hogy hiszel, nem azt mondja, hogy dehogy hiszek, Pál. Mit állítasz róla, hogy nem hiszek? Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. De hogyha híres ez az agrippai válasz, akkor azt hiszem, hogy Pál megint nagyon józan, és nagyon igazságos, megint nagyon helyén van a szíve, hogy Pál erre mivel válaszol. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is. És ne csak te, hanem mindazok is, akik engem hallgatnak. Tudnék, hogy higgyenek. És legyenek olyanok, mint amilyen tapasztalatban én is osztoztam. Tehát figyeljük meg, hogy itt is milyen pontos a válasz. Nem azt mondja, hogy jó lenne, hogyha hinnél. Nem azt mondja, most add át az életedet az Istennek. Tetszenek figyelni, milyen pontos válasz. Kívánnám Istentől. Kívánnám Istentől. Bárcsak befogadnád az Isten késztetését, bárcsak hallgatnál az Istenre a lelkiismeretedbe, hogy ne csak majdnem keresztényé legyél, hanem nagyon is, ugye egészen is. És ne csak te, hanem mindazok is, akik ezt hallják. Ne csak egy kis felvillantás abból, hogy Pál a kihallgatásai során, ha megkötözött rab is, de milyen csodálatosan és milyen mélységében hirdeti az evangéliumot. Nem mindig a szabadságban, meg a jó körülmények között lehet az evangéliumot hirdetni, sőt azt látjuk a Biblia alapján, hogy a nehézségben, megalázottságban, fogságban, nehéz helyzetben talán még átütőbb erővel lehet az evangéliumot hirdetni, és Pál ezt teljes mértékben ki is használja ezt a lelki helyzetet, és úgy látjuk, hogy a fogság nem megtöri Pált, hanem megerősíti, tehát a lelki fejlődése Pálnak azért töretlen marad. Na most miután Agrippa kihallgatja és megállapítják, hogy semmi vétségre valót ő nem cselekedett, de mivel a császárra appellált, ezért el kell küldeni Rómába, ezután bízzák ugye ennek a bizonyos Julius nevű századosnak, a császári hadseregből való ez a Julius nevű százados a vezetésére, aki katonai kísérettel Pállal hajóra száll, és elkezdődik, mondom, ez a tengeri út, ez a viszontagságos tengeri út, amely kis híján Pál életébe és a matrózok, illetve az utasoknak az életébe került. Ilyenkor szokták fölvetni az emberek a kérdést, hogy ha Isten van, akkor miért engedte meg ezt a borzalmas tapasztalatot, meg Pál kis híján miért halt meg. Hát figyeljük meg, hogy a 27. fejezet 9. versétől mit is olvashatunk. Isten elébe akart menni ennek a megpróbáltatásnak, tehát Isten Pálon keresztül próbálta volna visszatartani az embereket, hogy amikor Kréta mellett elhajóztak és kikötöttek ebben a bizonyos Láza nevű városban, hogy akkor ne keljenek tovább útra. Rossz idő volt, beállt a tél, viharos időszak volt várható, és ezt olvassuk a 27. fejezet 9. versétől. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intette Pál őket, ezt mondván nékik. Férfiak, látom, hogy nem csak a terheknek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni ez a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Tehát ez a tengeri katasztrófa, szerencsétlenség elkerülhető lett volna. Isten Pálon keresztül figyelmeztette a századost, és figyelmeztette ennek a hajónak a tulajdonosát is, de a százados inkább hitt a kormánymesternek és a hajó tulajdonosnak, nyilván azok a pénzükért, vagy nem tudom én miért, döntöttek úgy, hogy a hajó induljon el. Aztán kedvező széljárás is mutatkozott, ugye ez a déli szél, de aztán a 14. versben olvassuk, hogy nem sokára azonban viharos szélvét csapott le oda, amely északkeleti szélnek neveztetik, tehát minden valószínűség szerint itt egy a hajósok által ismert, jól ismert széljárás vette át a vezető szerepet, és hát ez egy tengeri hányódást eredményezett, és hát a leírás az apostolok cselekedeteinek egyik legizgalmasabb leírása itt a 27. fejezetben található, hogy végül is hogyan menekültek meg az életbe, és itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy akkor, amikor a hajó aztán belekerült ebbe a nehéz helyzetbe, és hát több napon át, azt mondja, sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, hanem nem kis vihar szorongatott, és továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, mondja a 20. vers, akkor a 21. versben megint egy nagyon éles fordulattal találkozunk, hogy Isten megint tanácsolja Pált, és Pál újra odáll a hajónak a, mondom, csak nem 300 utasa elé. A 21. verstől azt olvashatjuk, hogy mikor pedig hosszas volt már az étlenség, tehát hogy éhkopon voltak, akkor Pál felállván ő közöttük mondta, jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem nem indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt, mindazáltal mostanra nézve is intelek titeket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéjjel mellém állt az angyala az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondván, ne félj Pál, a császár elé kell neked állanod. És íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ugye gyönyörű kifejezés ez ebben a részben, hogy Pálnak ezt mondta az Isten az angyala által, hogy mindazok, akik veled vannak, ajándékba adatnak veled, tehát úgy ugyanúgy megőrzöm az életüket, de itt most már én az Isten általad engedelmességet kívánok. Ugye itt most már egy újabb szakasz kezdődik, hogy akik eddig nem hallgattak Pálra, most ezután hallgatnak-e Pálra. Például a szerencsétlenkedésükben, amikor úgy látták, hogy már végleg elsüllyednek, és itt nagyon nagy katasztrófa lesz, akkor levágták a csónakok köteleit, és hát úgy gondolták, hogy aki menekül, menekül, aki meg nem, az ott marad és meghal. De azt olvassuk a 32. versben, hogy Pál fellépésére, ugye, aki azt mondta, hogy ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok, akkor most már ezek az emberek engedelmeskedtek, és akkor a vitézek elvágták a csónak köteleit, és nem engedték megtenni ezt az akciót, amire készültek. És aztán utána ugye feljön a nap, már 14. napja, hogy folyton étlen várakoznak. Szóval mondom, ezt el lehet olvasni, egy nagyon kalandos és szemléletes leírás Lukács részéről. Pál maga bátorítja az embereket, hogy ne veszítsék el a fejüket, ott leül elébük, ő maga vesz a kenyérből, hálát ad és vesz a testének erősítésére, és a többiek is elkezdenek enni, de aztán a gabonát kihányják a tengerbe, hogy a hajó megkönnyebbüljön, és aztán később, amikor megvirad, látják a szárazföldet, leeresztik ugye ezeket a vasmacskákat, és akkor mérik a mélységet, és aztán végén annak rendje módja szerint a hajó zátonyra fut, a hátsó része teljesen meg is semmisül. Úgy, ahogy Pálnak az Isten megmondta, maga a hajó tönkre megy, de az emberek kimennek a partra, ez is mondom, nagyon szemléletes leírás, hogy vannak, akik tudnak úszni, kiúsznak, vannak, akik nem tudnak úszni, de deszkába kapaszkodnak, mások segítik. Maga a Julius nevű százados nyilván átéri azt a borzalmat, hogy mi van akkor, hogyha ez a rab elszabadul, vagy elmenekül innen a csapatból, de Pál őt is nyugtatja, hogy senki nem fog elszökni, és így érnek száraz földet. Hát azóta híres lett ez a sziget, és hát sok minden a középkorban is erre az eseményre visszahivatkozva történt, ugye a máltai lovagrend, meg ma is ugye máltai szeretetszolgált, stb. Ide akarja vetni ő is a vasmacskáját, a horgonyát, hogy hát nagyon híres ez a kis sziget, itt van Szicília alatt, ez a Melitaként említi ugye a Biblia Málta szigete, ahol partra vetődnek. Nagyon érdekes, hogy itt az apostolok cselekedetei utolsó fejezetében még mi minden tartogat számunkra a Szentírás. A 28. versnek az elejét hadd olvassam fel. És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Melitának neveztetik az a sziget. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekedtek mi velünk, mert tüzet gerjesztvén befogadtak minnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre vetette, egy vipera a melegből kimászott és az ő kezére ragadt. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondták egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, ki nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja nem lett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondták őt. Érdekes dolog ez. Nem először találkozunk az apostolok cselekedeteiben, már találkoztunk itt a török partoknál, Ikóniumban, Lisztrában, Derbében, ilyen babonás szokásokkal, hogy ugye emlékszünk, hogy Pált és Barnabás kinevezték Istennek, Jupiternek és Merkúriusnak, és áldozni akartak előttük. Hát itt is Istennek kiáltották ki, amikor a végén látták, hogy a vipera marása nem lett halálos, illetve hát a viperának a felkúszása a kezén. De micsoda babonaság, micsoda eltorzult gondolkodás volt itt ezen a szigeten, hogy először így gondolkoznak, hogy hát na ez az ember biztos gyilkos ember, mert ugyan megmenekült a hajótörésből, de hát most egy vipera itt ugye, hogy hozta a venyigét, és gyújtották a tüzet, ráment a karjára, és hát biztos így érte utol a bosszúállás. Majd amikor látják, hogy nem így van, akkor meg Istennek kiáltják ki. Azon gondolkoztam, amikor most újraolvastam ezt a történetet, hogy ilyen alacsony, ahogy mondja itt a Biblia, barbár gondolkodásmódhoz, hát csak mondjuk csak a 20. század tudnám hasonlítani, mert nagyon sok században volt sötétség, szellemi sötétség, ami a 20. században volt, és ami most is van, hogy az emberek mi mindennel magyaráznak jelenségeket, és ez mennyire veszélyes dolog lesz ez majd a jövőben, hogy az emberek mit, mire magyaráznak, és kit, miért okolnak. De ez valami félelmetes dolog, maga ez a gondolkodásmód. Ugye a gondolkodásmódnak ez az eltorzulása, de figyeljük meg, hogy amikor valakinek, akár egy néptörzsnek is teljesen eltorzul a gondolkodásmódja, azért még ott van a lelkiismeret, azért még az Isten lelke küzd azokért az emberekért is, és ennek a történetnek azért a második verse a legszívvidámítóbb központja, azt mondja, a barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekedtek mi velünk. Befogadtak minnyájunkat a rajtunk való záporért és hidegért. Tehát, hogyha valakinek a gondolkodás, mondja a szokásvilága, egy népnek, egy nemzetnek, egy törzsnek teljesen eltorzul is, de az Isten még mindig nem mond le róla, még mindig küzd értük az Isten lelke, és ha nem az értelmükön keresztül, de a lelkiismereten keresztül még nem közönséges emberséget is cselekedhetnek másokkal. Szóval úgy csodálni tudjuk, hogy az Isten mennyire szereti az embert és az emberiséget, mennyire nem akar lemondani az Isten senkiről sem, és az Isten tud építeni, tudja építeni a maga művét az emberekben. Nagyon kedves kifejezésem, hogy nem közönséges emberség. Nem közönséges emberség. Ma is így van, ma is nagyon sok helyen, ahol nem vallásosak az emberek, vagy kimondottan úgy látjuk, hogy ateista emberek vannak, nem közönséges emberséggel viszonyulnak az életben bizonyos kérdésekhez. Ami pedig hát a 20. századot illeti, ne tessenek elfelejteni, az eddigi években tartottunk jó néhány sorozatot itt, hogy például a Korunk vagy-vagyai sorozatot tavaly, vagy Jelenések könyve sorozatot, ahol azért elmondtuk a kedves hallgatóknak, hogy teljesen körvonalazódnak a mi korunknak a szellemi, lelki erővonalai, hogy azt látjuk, hogy a Bibliának beteljesedik az a jövendőlése Jelenések könyve 12. fejezetéből, hogy Isten ellensége, a gonosz sátán valami egészen különleges módon akarja lezülleszteni az emberiséget, főleg gondolkodásban. Hogy amikor olyan szintre süllyed már az emberiség, hogy szinte nem látja az alapkérdéseket, nem látja igazul és józanul az életét, hanem az emberiség soraiban mértéktelenség, szenvedélybetegségek ütik fel a fejüket, és az embereknek nagyon mélyre süllyed a gondolkodás mondja, hát akkor van óriási veszélye annak, hogy egy ilyen helyzetben szinte mindent meg lehessen csinálni az emberekkel és az emberiséggel. Ennek az előszerét érezhetjük most is, és hát én is csak egy adatot szoktam mindig hozzátenni, hogy a 20. századot miért tartom olyan nagyon lesújtó és nagyon borzalmas századnak, ugye már többször elmondtam önöknek ezt az adatot, de hogyha ennyit megjegyeznénk, hogy a 20. század tényleg az erőszak százada, a gondolkodás nélküli, a kifinomult erőszak, a manipulált erőszak százada, hogy a történészek felmérték, hogy az emberiség évszázadaiban átlagosan 4-6 millió embert öltek meg erőszakos halállal az eddigi évszázadokban, egyedül a 20. században ez a szám mérhetetlenül szinte a 20-szorosára rúg, több mint 200 millió ember veszítette életét az éppen most magunk mögött hagyandó században, a 20. században, és amit elmond a Szentírás a proféciák által erről a századról, az valóban egy ilyen barbárkornak a beköszöntét jelzi. A magyar irodalomból különben ezt a szót használja Babits Mihály az 1920-as évektől írott verseiben, új barbárságot emleget. Olyan civilizált barbárságot emleget, aminek most valóban látjuk is már a következményeit, a föld ökológiai állapotának a siralmas helyzetét, az emberi lelkeknek, az emberi gondolkodásnak a siralmas helyzetét. Szinte barbár módon tapostak bele az emberek lelkiismeretébe, az emberek gondolkodásmódjába és az emberek hétköznapi életébe. Épp ma vidékről jöttem és hallgattam a rádiót, és valaki betelefonált, egy ilyen ökológiai műsor volt, és azt mondta, hogy hát a mi századunkban és itt Magyarországon már ahhoz való jogunk is alig van meg, hogy levegőt szívjunk, mert hát a levegőt is már úgy pusztíthatják, meg a környezetet is, ahogy akarják. Ez egy barbár század és egy barbár világ. Hát sajnos ehhez nincs mit hozzátennünk, ennek kárvallottjai vagyunk nap-nap után magunk is. Nem szeretnék foglalkozni a többi Szirakúza, Régium, Puteoli, stb. Röviden mondja el Lukács. Lényegileg nekünk, ahova el kell jutnunk, az Róma. Minden út Rómába vezet, még az apostolok cselekedete is Rómával ér véget. Az első fogsággal Pál partra száll, házi őrizetbe helyezik, és Rómában Pál elkezdheti a tevékenységét. A 28. fejezet 16. versétől olvashatjuk a római tartózkodás kezdeti eseményeit. Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados áttatta a foglyokat a testőrség fővezérének, Pálnak azonban megengedték, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel. Lőn pedig, hogy 3 nap múlva magához hívatta Pál a zsidók között való főembereket, mikor pedig egybegyűltek, mondta nékik: atyám fiai, férfiak, én jó lehet semmit sem cselekedtem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazonáltal fogjul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe, kik miután kihallgattak, el akartak engem bocsátani, mivel hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellenem mondta, kényszerítettem a császárra appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam. Ennek okáért hivattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak veletek, mert az Izraelnek reménységért vétettem körüle lánccal. Azok pedig mondták néki: mi te felőled sem levelet nem vettünk Júdából, sem pedig az atyafia közül ide nem jött valaki, nem jelentett, vagy szólott te felőled valami rosszat. Akarnók azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy, mert te felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Kitűzvén tehát néki egy napot, eljöttek hozzá a szállására többen, kiknek nagy bizonságtétele szólt az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a prófétákból, reggeltől fogva mindestélig. És némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Pál ugye megszólítja a zsidó közösség tagjait, hatalmas nagy küzdelme volt ez Rómában is. Ő már Rómába levelet írt, ugye Korintusból a római gyülekezetnek, és a római gyülekezet keresztényekből és zsidókból állt össze, de most kifejezetten a zsidókhoz szólt, akik még nem jutottak el a keresztény hitre. Mint minden igazi igehirdetés, ez is ebben az eredményben végződött, ami a 24. versben szerepel, hogy némelyek hittek az ő beszédének, mások nem hittek. Ez a Biblia vers is legyen vigasztaló mindenki számára. A legtökéletesebben képviselt kereszténység, a leghívőbb keresztény evangelizálás sem tudja azt elérni, hogy mindenki higgyen. Mindenki szabad ember, és lehet, hogy jelen pillanatban sok ember nincs még felkészülve arra, hogy az igazság felé hajoljon. Mindig megoszlást hoz létre a keresztény igehirdetés. Ahol valami nagy egységet találunk a kereszténység története során, az nagyon gyanús és nagyon veszélyes lehet. A Jézus maga mondta Máté evangélium a 10. fejezetében, hogy ő nem békességet jött hozni a földre, hanem kardot, fegyvert, ami Jézus nyilván azt értette, hogy békességet jött hozni azoknak, akik elfogadják az evangéliumot, de akik nem fogadják el, nyilván küzdeni fognak ellene, vagy legalábbis némelyek küzdeni fognak ellene. Szeretném még fölhívni a figyelmet arra is, hogy a 22. vers is nagyon modernül cseng. Mert te felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. A kereszténység terjedése során az őskeresztény időkben óriási ellenállással kellett megküzdeni, de ez az ellenállás ma is fennáll, mert az igazi kereszténység, az igazi keresztény tanítás nagy ellenállásba ütközik. Föltenném önöknek a kérdést, hogy minek vagy kinek az ellenállásába? Politikai rendszerek ellenállásába, más vallások ellenállásába, vagy keresztény felekezetek ellenállásába? Nyilván ezekébe is, de én a döntő dolgot szeretném elmondani. Az emberi természet ellenállásába. A kereszténység, a bibliai kereszténység az a vallás, amelynek a legnagyobb ellensége mi magunk vagyunk, a mi magunk természetünk. Ha nekünk azt mondja valaki, hogy mi jók vagyunk, vagy hogy nem is lehetünk jobbak, ez mindenkinek nagyon tetszetős vallás, és hogyha ezt jobbról-balról még megtámogatják néhány szofizmával, ezt az emberek elfogadják ezeket a vallásokat. De hogyha valaki nekünk azt hirdeti, hogy mi a természetünkben önzők vagyunk, és rosszak vagyunk, és ebből nekünk ki kell gyógyulnunk, ebből ki kell emelkednünk, és fogadjunk el külső segítséget, az Istenét, ezt rögtön senki nem fogadja el. Ezzel az emberi természet ezt nem akarja elfogadni. Tehát itt szeretném megjelölni az okot, hogy a kereszténységnek a legnagyobb akadálya az emberi természet, és ezért írta valaki, egy múlt századi angol egyház történetíró, hogy tulajdonképpen az Európában azért lett az a vallás a legelterjedtebb a keresztény vallások közül, tehát a római vallás középkorban is, hát mind a mai napig, mert tulajdonképpen a római katolicizmus vallása az nagyon közel áll az emberi természethez. Az azt mondja, hogy hát az emberi természet az rossz, gyarló, nem is lehetünk igazából jobbak. Adjuk el Istent és Jézus Krisztust, majd valamiféleképpen üdvözíteni fog bennünket. De mi gyökeresen, alapvetően megváltozni nem tudunk ezen a világon. Ez mindenkinek tetszik. Rómában vagyunk, illő, hogy az előadás végén Rómának a fő tanítását közöljem önökkel. Nem azért elterjedt a római vallás, nem csak azért elterjedt a római vallás, mert ezt a középkorban karddal és szuronnyal terjesztették, nem azért elterjedt, mert óriási hatalom, óriási egyházi szervezettség áll emögött, hanem az emberi természetnek az a beszéd kedvező, amit ez a vallás hirdet. Az a kereszténység, ami azt hirdeti, hogy az Isten létezik, megteremtett bennünket, mi eltávolodtunk az Istentől, eltorzultunk, de az Isten helyre akar állítani, ő az, aki segíteni akar, aki vár a közreműködésünkre, először a beleegyezésünkre, majd a közreműködésünkre, de csak ő egyedül tud megszabadítani hitáltal. Ez nem populáris, ez nem népszerűségnek, tömegnépszerűségnek örvendő vallás. Ez mindig kevesen fogják odahajtani a fülüket el, hogy igen, hát én ilyen vagyok, én önző vagyok, és én nem élek rendeltetés szerint, és nekem meg kellene ismernem az Istent, és hát elfogadni, amit az Isten mond. Ugye ezzelől az emberek kitérnek, azt mondják, hogy nem értem a Bibliát, nagyon hosszú időbe telik, még azt el lehet olvasni, úgyse lehet azt tökéletesen a magamfajta egyszerű embernek megérteni. De jó az a vallás, amiben megszülettem, különben is minden vallás ezt mondja, a keresztény felekezet azt mondja, hogy amiben megszülettél, maradjál ott, járjál templomba, gyülekezetbe, tegyél úgy, mintha tennéd azért a vallásod előírásait. Na most különböző sajtó szemlékből én is olvasgatom a Kárpát-medence egyházi sajtóját, és most éppen erdélyi lapoknál járok, és Erdélyben most nagy mozgolódás van a református egyházon belül, különböző törekvések, irányzatok létesülnek, hogy megújítsák ugye ezt a közösséget, és olvasom az egyik cikkben, hogy arról írnak, hogy hát tulajdonképpen az egyháznak mindig reformációra van szüksége, és mit ér az, hogy anyakönyvileg református Erdély, vagy nem tudom, több százezer magyar református van ott, amikor Erdélyben is ugyanaz az átlag, mint Magyarországon, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy aki magát vallásosnak mondja, tehát aki kimondottan azt mondja, hogy vallásos vagyok, azoknak mintegy 10%-a jár hétről hétre istentiszteletre. 10%, nem több. Ezt az egyházak is bevallják, sőt, múltkor ugye Paskai László Bibros bevallott, hogy 6-9% jár a katolikus. Akik azt mondják, hogy ők katolikusok, ők vallásosak, 6-9%-a jár hétről hétre, tehát gyakorolja vallását. Ugye a francia nyelvben van is egy külön kifejezés, azt mondja, hogy katolik pratikant, tehát a gyakorló katolikus, nem a névleges katolikus. De ugyanez van a református egyházban, minden keresztény népegyházban, evangélikus egyházban is. Ez fájdalmas betegsége a kereszténységnek, hogy egyszerűen egy látszat kereszténység létezik, és ezt azért hozom most szóba, hogy jelezzem, hogy a kereszténység, amikor elkezdett terjedni, és Rómában is elkezdett terjedni, akkor Pál apostol hirdette az igazságot, és ennek megoszlás lett a következménye. Ő nem akart egy nagy egységet, vagy egy emberileg összehozott nagy gyülekezetet alapítani. Nem tudom, hogy ismeretese mindannyiunk előtt, hogy hány zsidó ember élt körülbelül ebben az időszakban, Rómában. Körülbelül 50 ezer. Nagyon nagy kolónia volt a zsidó kolónia a birodalom fővárosában. Persze ekkor Róma lakossága több mint 1 millió, de 50 ezer zsidó él. Pál nem úgy megy Rómába, hogy milyen jó lenne, hogy itt ezrek vagy tízezrek kövessék az evangéliumot. Persze az a törekvés, hogy minden ember elfogadja, de amikor meghasonlást hoz a beszéde, ő ezt elfogadja, és tulajdonképpen már csak néhány sor az, amivel lezárja Lukács az evangéliumát ezzel összefüggésben. Mivel pedig nem egyeztek meg egymással, elosztottak, miután Pál ez egy szót mondta, jól szólott a Szentlélek Ézsaiás próféta által, ami atyáinknak mondván, eredj el a néphez és mondd, halván halljatok és ne értsetek, és nézvén nézzetek és ne lássatok, mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel meg ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. És amikor ezeket mondotta, elmentek a zsidók, maguk között sokat vetekedve. Maradt pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadta, akik ő hozzá mentek, prédikálván az Istennek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül. Itt fejeződik be ezzel a mondattal az apostolok cselekedetei, az a könyv tehát, amely Pál apostolt itt a 60-as évek elején Rómában mutatja be, ahonnan mondom még Pál időlegesen eltávozhatott, de ahol aztán a második fogsága idején mártírhalált szenvedett. Kedves hallgatók, ez lett volna az apostolok cselekedeteiről írott könyv, és hogy a mai témához is és az egész könyvhöz is hűségesek legyünk, azt gondolom, hogy annak a versnek kell megszólalni, annak a nagy versnek kell megszólalni a sorozatunk végén, amit már egyszer hallottunk a sorozatunk keretében Bánfi Györgytől, de most egy másik előadásban is hallgassunk meg egy olyan ember részéről, egy olyan költőnk részéről, aki nagyon sokat küzdött a hittel, aki önmagát a halála előtt is hitetlennek és ateistának mondotta. A versből kiderül, hogy nagyon is mély ismeretei voltak mind a katolicizmusról, mind a protestantizmusról. Ő maga is mind a két vallással ismerős volt, családi helyzete révén ugye úgynevezett felemás vagy vegyes házasságból származott, és a rokonság is így osztott meg. A költészetében nagyon sokszor előjön ez a motívum. A Kisvers Nagymestere kötetben én is egy ilyen versét elemeztem, amely a felekezeti hovatartozást, a kétféle felekezeti hovatartozást teszi itt szóvá. Ennek a költőnek a verse, amikor elmegy Genfbe, és végiglép a nagy reformátorok szobra előtt, és az egész kereszténység története, eszmei kérdései fölkavarodnak, és fölveti a nagy kérdéseket, hogy tulajdonképpen lehet-e reformálni a kereszténységet, vissza lehet-e vezetni az őskereszténységhez. Egyáltalán a reformáció, a 16. századi nagy reformáció elérte a célját, vagy pedig csak egy nagy mozgalom volt, aminek a következményeképp vallásháborúk lángoltak fel Európában, őre ment egymással keresztény keresztényel, de aztán utána most az egyik elmegy a maga templomából a másik házába, keverik a kártyát, isszák a bort, beszélgetnek. Jelent most valamit az, hogy ilyen keresztény vagy olyan keresztény? És egy nagyon szép, hogy I. és Gyula végzi a versét, hogy igen, a reformációnak nagyon is nagy jelentősége volt, mert ha nem lett volna reformáció, akkor még itt se tartanánk. Ha nem lángolna fel mindig a reformáció, tehát a visszareformáció, tehát a vissza az eredeti formához törekvés, ha nem jönne fel újra és újra a történelemben, akkor a barbárság már nem ilyen szinten állna, hanem sokkal mélyebb szinten állna. Ez nagyon szép a vers befejezésében. Mondom, egy ateista költő, hogy így val hitet a reformáció igazsága mellett, és azt gondolom, hogy a sorozatunkat is ezzel kell, hogy lezárjuk, hogy számunkra az őskereszténység a mintakereszténység. Ahogy ezeket az őskeresztény apostolokat, diakónusokat, gyülekezeteket, egy béreabeli gyülekezetet láttunk, akik utána jártak az írásoknak, olvastuk a 17. fejezetben. Hogy láttuk Pálnak a munkabírását, a bátorságát, a tiszta, világos igehirdetését. Nem voltak bűntelen emberek, nyilván elkövettek nem is kis hibákat. Tulajdonképpen még ugye ezzel kell befejeznünk a sorozatunkat, hogy Pálnak ez az életébe is került. De a vers előtt, ha lezárhatnám az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, a 24. fejezet 16. versével zárnám le Pál apostolnak a szép önjellemzésével, ami most minden keresztény számára mértékadó lehet. Tehát cselekedetek 24.16. Ezt mondja Pál. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Tehát azt mondja, ebben gyakorlom magamat, az egész életem küzdelem, az egész életemben vizsgázok, és az egész életem egy gyakorlatozás. Miben gyakorlom magamat? Hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen. Én se botránkozzam meg abban, amiben hiszek, ne botránkozzak meg emberekben, esetleg hívő emberekben. A magatartásom ne legyen megbotránkoztató mások számára. Teljes lelkiismerettel kövessem az Istennek az útját. Nem elégszem meg azzal, hogy jó ügyet szolgálok, de én minden nap megküzdök azért, hogy a lelkiismeretemet hozzáidomítsa minden nap a jó ügyhöz, az Isten evangéliuma hirdetéséhez, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt, tessenek megfigyelni, milyen nyomatéka van ennek, hogy Isten és emberek előtt, hogy emberek előtt is mindig tisztán álljak, és még az utolsó szón is milyen nyomaték van mindenkor. Én azt hiszem, ez az igazi keresztény élet. Az igazi keresztény ember minden nap gyakorolja magát abban, a rossztól irtózik, de nem elégszik meg azzal, hogy most hallja a jót, vagy egy jó közösségben van, vagy nem tudom én, érdekli ez a téma, hanem ő a hétköznapi gyakorlati életében arra törekszik, hogy a jó ügyben ő személyesen is jó lelkiismerettel, és a jó ügyhöz való hűséges engedelmességgel, ragaszkodással szolgáljon, ne botránkoztassa meg se magát, ne botránkozzon meg se másokat, Isten és emberek előtt és mindenkor. Azt gondolom, hogy ez a mérték, és ezt a mértéket az apostolok cselekedetei nyújtja számunkra, ugyanaz a mérték mindenkor, ma azért tűnik magasabbnak ez a mérték, mert alacsonyabb a színvonal, amely világban születtünk. Barbár világban születtünk, egy erkölcsi gondolkozás nélküli világban születtünk. A mi világunk nagyon hasonlít a 2000 évvel ezelőtti római birodalomhoz. Akkor is kemény hatalmi harcok voltak, most is az egész világon kemény hatalmi és pénzharcok vannak. Az erkölcs, mintha nem létezné, csak szófoszlányokban, vagy nagy politikusi, vagy egyházi tirádákban, de a hétköznapi valóságban messze jutott már az emberiség attól, hogy erkölcsi gondolkodást keressünk az életben. Ehhez képest, az ilyen nagyon alacsony szintű világhoz képest, persze, hogy magasabbnak látszik ez a keresztény mérték, de ehhez a mértékhez Isten, ahogy a régen ma is megadja az erőt, hogy emberhez méltóan éljünk, kereszténynek élni, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy az Isten képére és hasonlatosságára élni, emberhez méltóan élni. Nagyon becsülöm a magyar költészetből azokat a megnyilatkozásokat, amelyek nem konfesszionálisan vallásos költőktől, de ilyen megnyilatkozások, mint a magát ateistának mondó ijjésé. Hát hallgassuk figyelemmel ezt a nagy verset.
Ijjés Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. "143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok, és Coligny, és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzébb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosság. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként maradt fönt a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösöntett darkja ma is a Bibliát, a kardot? Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanatok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazától, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezredegyszer az ész helyett a fegyver s a láng, hogy várja öröküdve a lelket, rántak milliószám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein, növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a könyv a bálvány, ott a csalárgy, könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falu s aranycifrázt a templom vén tornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újon mutatják, hogy hány órakor, s kiné lesz ferblikőr vagy harcsators egy kis ital. Szép, magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem. Értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dökhalál, Dabinyé dühe, Kolinyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mi díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek! Maga a sátán győzött veletek! Balekok voltatok mind! Hátra arcs!
nincs jogotok egy lépéssel előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc.
Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatott. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére míratott eredmény. Egy betű, egy már tréfának sem új, buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok, midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész, ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt a túlsó torony az innenvalóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádás szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadat sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyver? Nem a rossz ellen támadt, aki felkel. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul, hát reményteledül, de csak annál szebb önfeláldozáskép odavágja, hogy nem tehettem másképp. Ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér. Akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi, hiszed, hogy lett volna béke olyan vár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olbot, előre, és ők vállalták-e sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárki a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.
Akkor köszönjük szépen a figyelmet és a részvételt az előadássorozaton.
Most jó időben befejeztük az előadást, tehát 10 perc szünet után lehet kérdéseket feltenni, tehát még egy beszélgetésre is sor kerülhet. Jövő kedden a Benczur utcában találkozhatunk, aki eljön, viszontlátásra. Szóval én azt mondtam, hogy vannak vallások, amelyek nagyon jól megfelelnek az emberi természetnek, tehát az önző emberi természet, amit hallani akar, azt ezek a vallások mondják is neki. Hogy gyarló vagy, bűnös vagy, de ha az egyházhoz tartozol és elfogadod az egyház tanításait, akkor üdvözülni fogsz. Ez nagyon kényelmes, nagyon első hallása is nagyon kedvező út. Az embernek a felelősségét, az ember utána járását is megtakarítja, és az ember fel van mentve ez alól, hogy utána járjon az alapkérdéseknek. Csak engedelmeskedjél annak, amit az egyház mond, és amit a hagyomány közvetít, mert hát a természet ilyen, ugye Aquinói Tamás ki is mondja a nagy művében, hogy a kegyelem, az isteni kegyelem, az nem rombolja le a természetet, csak tökéletesíti. Ugye a Biblia szerint a mi természetünket le kell győzni, azt le kell rombolni. Ha nem romboljuk le az önző természetünket, soha nem tudunk szerető emberekké válni. Be kell fogadnunk az Istent, meg kell ismernünk az Istent, de ez egy örömteli folyamat, de ez küzdelemmel jár. Önmagunk ellenében az Istennek hinni és neki engedelmeskedni, és hit által megváltozni. Tehát a régi ellentét, ugye a középkori Róma vallása és a protestantizmus között, hogy a Róma azt mondja, hogy cselekedetek által, tedd meg azt, amit az egyház kíván, és a protestantizmus azt mondja, a történeti protestantizmus, hogy hit által enged, hogy maga az Isten változtasson meg, tehát a hit általi megigazulás, ez két egészen ellentétes tanítási rendszer. Erre mondtam én azt, hogy én hitből megváltozzam, hogy én elfogadjam a rám nézve kedvezőtlen helyzetjelentést, és én küzdeni kezdjek, ez az emberek nagy részének úgy nem tetszik. Nem tetszik, mert az emberek nagy része a könnyebbik utat akarja választani, és kellemesen, gyorsan szeretne élni és elérni dolgokat. Tehát ezért mondtam azt, hogy ugye a kereszténységen belül most már a római katolikus egyház a legnagyobb felekezet, most már a 20. század végére ezek az arányok teljesen ebbe az irányba mentek, még mondjuk a század közepén nem egészen ez volt a helyzet, a reformáció évszázadában pedig 30 év alatt Európa 60%-a már protestáns lett, szóval a protestantizmus elveszítette a befolyását pár évszázad alatt, és most ott tartunk, hogy a legnagyobb keresztény felekezet a római katolikus egyház, aminek egy jellegzetes tanítási rendszere van, és ez a jellegzetes tanítási rendszer nem azért terjed, mert nem tudom én ennek valami különleges hatalmi vagy más okai lennének, hanem azért, mert az emberi természetet simogatja, és ez elbájulja. Hogy reform született, én ezt nem használnám ezt a szót, mert ezt csak akkor lehetne használni, hogyha a római egyház egy tanítását megváltoztatta volna a középkorhoz képest. Egy tanítását nem változtatta meg. Az, hogy sokat kell forgatni a Bibliát, vagy nem tudom én ezt meg azt kell csinálni, ez nem ez a szinten való változás. Ezek pragmatikus dolgok, mindenki mondhat bármit, hogy legyünk jók, meg menjünk el búcsújáróhelyre, meg vezekeljünk. Ez lehet mondani. A reform az lenne, hogyha kimondaná az egyház, hogy a vezeklés ez nem keresztény tanítás például. Ez reform lenne. Hogy a Biblia vezeklést nem tanít, a Biblia a megbánást, a bűnbánatot nem így tanítja, hanem hit által, Istennel való szövetség által, személyes megismerés által. Tehát ez az lenne a reform. A középkorban kimondtuk, hogy vezeklés, búcsújárás, így és így, ezt kimondta Ig Zsinat, lateráni zsinat, ez és ez, 500-600 évvel ez. A reform az lenne, azt mondja, kérem, ez helytelen volt, tévedtünk, ilyen nincs, hogy vezeklés. Ilyen nincs, hogy nem tudom én, halottakért való ez és az, ilyen nincs, hogy cselekedetek, ilyen, hát ugye a római egyház kimondja azt, hogy tévtanítás az, hogyha valaki azt hirdet, hogy a Bibliát ismeretére szüksége van egy kereszténynek. Ez tévtanítás szerinte. Ezt kimondták pápai bullák, megnyilatkozások,
A reform az lenne, hogyha ezeket visszavonnák a Biblián a középpontba, és az alaptanításukat eltörölnék, mert ugye az alaptanítás az, hogy a Biblia, a Szent Hagyomány és a Tanítóhivatal. Tehát reform, másik reform az lenne, hogy kérem, nem a Szent Hagyomány nem az a szint, mint a Biblia, a Tanítóhivatal még úgyse az a szint, ami a Biblia. Egyedül Isten szava a Biblia kell, hogy a középpontba álljon, és személyes lelkiismereti döntéssel, ha valaki Isten mellett dönt, ez annyit jelent, hogy a Biblia tanítása mellett dönt. Ez lenne a reform. A Luther erre szólította fel ezt az egyházat, ez az egyház sem a 16. században ennek nem engedelmeskedett, és mind a mai napig nem engedelmeskedik. Sőt, hát most már odáig mentek a dolgok, hogy a luteránusok is katolikusok lettek, ugye a múlt évben. Tehát csak úgy röviden jelzem, hogy ne arra tessenek figyelni, hogy... Ez jó lenne, de nem így áll a helyzet. Tehát mondom, hogy mindig úgy vizsgáljunk meg egy vallást, hogy a tanítások szintjén kell megvizsgálni. Mert hogyha egy tanításról nem ismeri el, hogy az helytelen volt, torz volt, évszázadok, évezredek gyakorlattal még torzabbá tette, ezt visszavonom, mert ez a Bibliával nem egyező, hogyha ezt nem ismeri el, akkor ott reformokról nem lehet beszélni. Tehát ha valaki, magyarán most, hogy világban, ha valaki tud mutatni egy tantételt, amit a római egyház visszavont volna, hogy a középkorban tartott utolsó zsinatához, a klienti zsinathoz képest, ami 1545 és 63 között volt, az ott kimondott tantétel közül, ha egyet is felülvizsgált volna, és azt mondta volna, hogy kérem, ez helytelen. Ezt helytelenül tanítottuk a középkorban, az reform lenne. Ha egyetlen egy is lenne, persze sajnos nagyon sok van, amit évtanítás, de egyetlen egyről sem mondta ki. Tehát én ezt így értettem lényegileg erre, nem tudom, hogy ez érthető-e vagy világos-e, csak úgy röviden említettem. Hát az íjésre nézve én nem merek így lélekelemzésekbe belebocsátkozni. A művek szintjén az élete végéig küszködött ő a hit kérdéseivel, de, hogy mondjam, az élete utolsó nyilatkozatában azt mondta, hogy ő nem vette a fáradtságot, hogy ennek komolyan utána járjon, mint például Babits Mihály, aki hát végig gondolt egy sor kérdést, nem tudom én, az Isten személyéről, a predesztinációról, és egy kicsit elhárította, hogy ő a nemzetköltője volt, ő ilyen mély emberi kérdésekhez nem volt filozófiai megalapozottság, meg ilyeneket mondott az utolsó interjújában. De azért tetszenek látni, hogy ez a vers bizonyos szempontból elég ritkaság a magyar irodalomban, tehát jó, hogy van ilyen vers, nem? Tehát jó, hogy azért megmozgatja az elmét, meg rám mutat néhány, hát elnézést, hogy itt is az volt, hogy római mocsok, ugye, mint egy kálvinista kimondta, hogy a római mocsokból mi lett volna, hogyha nem mondta volna valaki, hogy itt állok, másképp nem tettek, de ez tényleg objektíven, ezt nem arra mondom, minden egyházban lehetnek személyi problémák, a pápáknál amott, a reformátusoknál amott, nem a személyi problémákra mondom én ezt, a tanításokra. Tehát itt most előítélet és harag nélkül csak a tanításokat szabad megnézni. Mert ugye a buddhisták között is van nagyon sok derék ember, meg a taoisták között, minden vallásban nagyon sok hívő ember üdvözülni is fognak a Biblia szerint. Jézus maga mondta ki, hogy sokan jönnek majd északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal a mennyek országában, ugye Máté 8-ban mondta ezt Jézus. Tehát ebben nem lehet kétségünk. Isten nem vallás szerint fog üdvözíteni. De a vallásnak ott van a jelentősége, hogy ha valaki nem azt hirdeti, amit az Isten rábízott, és az útjelző táblákat egy kicsit elferdíti más irányba, ez viszont a Bibliának a legélesebb megítélésével találkozik, ez a legfőbben járó bűn, mondjuk Isten nevében félrevezetni embereket. Ez a legfonákabb, legálnokabb bűn, hogy az Istenre hivatkozva, Isten nevében olyanokat tanítani, amit Isten soha nem tanít. Hogy csak úgy szemléletes legyen az a példa, hogy Nyugat-Dunántúlon 86 óta tartok ilyen előadásokat, hát ott a Biblia teljesen ismeretlen katolikus vidék, Vas megye például, ott például még a baptista gyülekezetig sem mentek el a fejlemények. Ott van a katolikus, evangélikus és református közösség. 86-ban, amikor elkezdtem ott tartani a megyei művelődési központba, akkor ilyen, hogy olyan bőrönt számra vittem a Bibliát, mert a műfáz igazgatótól a takarítónénig mindenki Bibliát rendbe tudni, nem volt Biblia az emberek kezében. Egy ismeretlen dolog volt, hogy Biblia. Szentek élete volt, imádságos könyv volt, hozsánna volt, de Biblia egyszerűen nem volt. Tehát minden minden két hétben, amikor mentem, néhány tucat Bibliával mentem, és hát akkor megrendelték, és minden. És ott csináltunk is egy tábort Velemben, nagyon szép körülmények között, 91-ben, és Jézus példázatait elemeztük, amit el akarok mondani csak röviden, ez a tékozó fiú példázata. Elértünk a tékozó fiú példázatában odáig, hogy már ott van a moslékos vályú mellett, már mindent elherdált. És akkor mondja ott egy hallgató, hogy na hát, hogyha ő megbánja a bűnt, hát akkor itt vezekelni kellene. Hát az egyház is azt mondja, hogy ilyen bűnöd van, édes fiam, a halálos bűn az 7 évi vezeklés, de ha elmész Mária Pócsra, akkor 3 évet rögtön jóváírnak, az már csak 4 évi vezeklés. Hát ez a középkorban így alakult ki, és most is ez a helyzet, mert ma is létezik Mária Pócs, Mária Gyűd, Mária Kálom, stb. Ezek oda van írva minden katolikus kalendárium, hogy hány évi teljes búcsú. Ugyanúgy megvan a zarándoklás, a kegyképek, amit akarunk, a középkornál jobban megvan szinte, mert most szinte hivalkod. Ugyanúgy végigviszik a fatimai Mária szobrát az országon, többszörösen, leborulnak előtte, megcsókolják, stb. Na, most nem akarok ebben menni. Azt mondja ott egy kedves katolikus hallgatónk, hogy hát ennek a tékozó fiúnak vezekelni kell. Hát hogy az apa csak így visszafogadja? Most, de ez az érdekes, hogy Jézus ebben az alapvető példázatban éppen azt akarta megmutatni, hogy itt vezeklésnek nincs helye. A rosszal szembefordulni, a rosszból kiemelkedni, tehát dönteni, kérni az Isten segítségét, a jóhoz fordulni, és a vezeklés állandóan a rossz körül forogni. Ez egy teljesen ellentétes útja. Az Isten nem ilyen utat mond. Az Isten azt mondja, hogy ismeri meg engem, gyere hozzám, és én majd meggyógyítalak, ha bizalommal jössz, és azt mondod, hogy atyám, vétkeztem az égen és telened, és én visszaadom majd neked az emberhez méltó életedet. Te én velem foglalkozzál a jóval, ne a rosszal, ami a vezeklés, és amiben még mélyebbre süllyed le az ember. Ugye a vezeklés a 4. századig ismeretlen dolog a kereszténységben, a 4. században kezdik bevezetni, tehát a 4. századtól alakulnak ki ezek a torz folyamatok, amikor hatalmivá válik a kereszténység, teljesen eltorzították a bibliai hitet, a bibliai vallásosságot a középkorban. És ahhoz képest semmit nem vontak vissza. Tehát én kívánnám a legjobban a reformációt. Luther nem akart új egyházat alapítani. Luther azért jött, hogy reformáljuk az egyházat, mert az egyház ide is ide jutott. A szakítás elkerülhetetlen volt, mert nemhogy reformálni nem akarták, hanem hát áldászdűvel fordultak a reformációval szemben. Hát csak ezt tessenek mérlegelni, tehát én most itt nem akarok belemenni így mélyebb egyháztörténeti vagy vallástörténeti dolgokba, de azt gondolom, hogy ez két különböző felekezet azért. A hit általi megigazulás és az emberi cselekedetek általi megigazulás. Ez két különböző tanítás. És a cselekedetek általi megigazulás az jobban tetszik az emberi természetnek. Ha azt mondom egy embernek, hogy hozza rendbe az életét magától, mutassa meg, hogy ő milyen ember, vagy pedig elfogad-e külső segítséget, a 90% azt mondaná, hogy majd ő mindent megcsinál. Erre mondtam azt, hogy az emberi természetnek ez jobban kedvez. Mindenki most a közül választhat, ha megismeri a Bibliát, hogy magamnak akarok igazat adni ezután, vagy elfogadom Isten igazságét, meg akarom-e ismerni Isten kijelentéseit, és én elfogadom, hogy ő tud engemet jobbá formálni, és nem én magam fogom magamat megjobbítani. Igen. Mondanom, hogy Róma vagy Genf, ugye, mint itt az I-es versben, azt mondom, hogy már a Biblia szerint a második nemzedékben Ábel elfogadta azt, amit Isten adott, a bárány áldozatot, hogy így lehet kiemelkedni a bűnből. Kain meg azt mondta, hogy Istenem, én ezt tudom adni, ezt fogadd el tőlem, én így akarom lerúlni a hálámat. A két vallás már itt szembeállt, az Ábel vallása és a Kain vallása összes tartozékával együtt, hogy Ábel szelíd volt, Kain megharagudott, az egyik nem ártott a másiknak, a másik meg megölte a testvérét. Ez már a sötét jövőt előrevetítette. Ugye ez az inkvizíció, amire itt Éjés is hangsúlyosan utal, ami a legszörnyűbb vallástörténeti fejlemény. Hát ilyen például a buddhizmuson belül, vagy konfucionalizmuson, vagy még a törzsi vallásoknál ilyen nincsen. Ilyen, hogy egyszerűen a hitéért, vagy a meggyőződésért valakit mágiára küldjenek. Hát ilyen, ez egy ismeretlen dolog. Itt meg nem tudjuk, hogy hány százmillió embert a kereszténység történetében halálba küldtek azért, mert nem a hatalmi egyház útját követték. Félelmetes dolgok vannak. Úgyhogy Rómába érkeztünk, hát én csak így megjegyeztem, hogy Rómában vagyunk, és Pál apostol Rómába érkezett, és itt befejeződik az apostolok cselekedetei. A római vallás lesz a meghatározó a középkorban, ellentétben Pál és Péter és Isten szándékaival, viszont mindig volt egy igazi kis közösség, tehát azért Jézus is mondja, hogy valdensek, husziták, ugye Calvin, Luther, tehát azért kétféle kereszténység volt, meg van is most is. Van egy hagyományon alapuló kereszténység, és van egy Biblián alapuló kereszténység. Ebben nem látunk bele, az nincs senki arra fölhatalmazva, nincs, hogy emberek fölött ítéljen. De tanítások viszont, fölött viszont kell ítélni. Erre talán úgy lehet válaszolni erre a kérdésre, hogy ha Istennek vannak ígéretei, esetleg mi azokból már ismerünk egyet-kettőt, vagy ami mondjuk a mi számunkra fontos ígéret, hogy nekünk mit kell tennünk ahhoz, hogy azok beteljesedjenek. Úgy gondolom, hogy röviden úgy lehetne válaszolni, hogy persze az embernek is élnie, küzdenie kell, de a döntő dolog, hogy csak az Istentől megengedett törvényes eszközökkel. Mert az Isten úgy nem ad ígéretet, hogy majd valahogy ügyeskedéssel, meg emberi módon majd mi elérünk az ígéret beteljesedéséhez. Az Isten, ha valamit megígér, ahhoz ő, tehát nem csak a cél szent, hanem az eszköznek is szentnek kell lennie. Ugye itt megint egy kicsit belekaszálunk a 16. századi jezsuitizmusba, ugye, ami kimondja, hogy a cél szentesíti az eszköz. Igenis, ezt nem csak Machiavelli mondta ki, ezt ők is kimondták. De tulajdonképpen erre a kérdésre így lehetne megválaszolni most Pál a kezdeti bizonytalanságok után aztán szabályszerű eszközökkel küzd. De amikor a hibát elköveti, ahogy a főpappal beszél, és ahogy a farizeusokat és sadduceusokat egymásnak ugrasztja, az azért az már az ügyeskedés, emberi ügyeskedés kategória. Ő nagyon jól tudta, hogy a két párt között hol van az ellentét. A sadduceusok nem hittek a föltámadásban. A farizeusok hittek. Erre Pál bedobja a kérdést, ugye a dolgot, azt mondja, hogy atyám fiai, én a feltámadásban való hitem miatt vagyok kárhoztatva. Erre egymásnak ugranak ugye a farizeusok és a sadduceusok. Ugye a farizeusok mondják, hogy milyen rendes ez a Pál, sadduceusok mondják, hogy ez elfogadhatatlan, és egymással kezdenek. Most ez például egy emberi dolog, ezt nem engedheti meg egy ember, egy hívő ember magának, ha tud valamit, akkor, hogy őróla elterelődjék egy nehéz helyzetben a figyelem, hogy egymásnak ugrasztani például ilyen pártokat. Ez mutatja, hogy Pálnak felborult egy kicsit a lelki békéje, és itt egy kicsit ingadozik. Nem egy példaszerű magatartás. De szegény ebben a helyzetben óhatatlanul követel rossz dolgot. Erre mondtam azt, hogy nem tudja, hogy szabaduljon. De ha mi tudunk valamit, hogy Isten azt mondja, hogy... akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten ehhez jákobi eszközöket nem kér, ha tetszik ismerni Jákob történetét. Mert neki is mondta az Isten, hogy már az édesanyjának megmondta, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. Ezt már előre megmondta. Ez nem kérte az Isten, hogy ez a kisebbik Jákob Ézsautól csellel elvegye egy tálencsével az elsőszülöttségi jogot, az áldást az idős apját, ezt nem kérte az Isten. Az Isten valamit kimondott, persze ez próbára tette Jákob hitét, mert ő nem látta, hogy fog ez teljesedni, teltek, múltak az évek, még mindig ott volt a helyzet, hogy nem fog teljesedni, és próbált ügyeskedéssel elébe menni, mondván, hogy ő majd sietteti Isten terveinek végrehajtását, ezt ne siettessük. Ez egy hitpróba, egy hitküzdelem. A keresztény ember előtt az Isten törvényei szentek, és az Isten törvényei szerint akar mindent elvégezni. Azon kívül nem akar emberi eszközökhöz nyúlni. Úgyhogy mondjuk bizonyos értelemben egyszerű a válasz, nem? Tessenek megismerni Isten beszédét, a Bibliát, és amit a Biblia megengedés, balról ezt nem engedi meg, jobbról ezt nem engedi meg, és Jézus beszél egy keskeny útról. Hát ez az a keskeny út. Az életünkben valamikor ezt nem lehet, azt nem lehet, de ezt pontosan tudjuk, hogy mit nem lehet, mert beleütközik az Isten törvényébe. Pál különben ott a főpap előtt bocsánatot is kér, mert a főpapnak indulatosan válaszol. És akkor, de ő nem ismeri fel, hogy ő a főpap, ugye ő külföldön volt, és akkor azt szemére vetik, hogy hát a Isten főpapját ne átkozd, és akkor utána bocsánatot kér, hogy nem tudtam, hogy ő a főpap. Mondjuk a főpap eléggé jogtanul jár el vele, mert mindenféle utánajárás nélkül el akarja ítéltetni. Mondjuk jogos Pálnak a kifakadása, csak egy kicsit az indulat, meg aki ellen tette ezt, az nem egészen jogos, és ott például bocsánatot is kér.